Hogy hadd kérdezzem meg én tőletek, hogy ki az, aki a helyén érzi magát az életben? Az életben. Ez nagyon jó. Nagyon jó. Nagyon jó. Folyamatban? Az is biztató. Az nagyon biztató. Jó. Tehát egy olyan, mennyi volt ez? 15% talán?
Jó. Tehát azt szeretném megkérdezni, hogy mi van akkor, illetve mi lehet annak az oka, hogyha hát egy ilyen nagyon hatalmas ellentmondás feszül az egyes pont, ugye, ami az volt a legelső prezentációs ábrán, hogy nincsenek véletlenek az ember életébe, és hogy nem is tudom, hogy szólt az első, tehát, hogy a körülmények alakulása között, és a hármas meg négyes pont között, ami ugye az egyik az volt, hogy a vágyaim, érzéseim, illetve a tehetség, tehát a teremtésben kapott tehetség között. Tehát most azt értem ez alatt, hogy a vágyaim, érzelmeim, illetve a teremtésben kapott tehetség az teljesen nyilvánvaló, teljesen egyezik egymással, viszont a körülmények pedig ennek homlokegyenesen ellent mondanak, illetve hát úgy tűnik, hogy Isten bezárja az ajtókat, amik e felé vezetnének. Ez miért lehet, vagy akkor itt milyen hibát követ el az ember, hogyha ez történik, vagy így éli meg a dolgot?
Hát igen, én 13 évig, vagy lehet, hogy 15 évig éltem ezzel a tapasztalattal. Úgy éreztem, hogy Isten folyamatosan lezárja. Csak nem volt senki, aki nekem azt mondta volna ezekben a számomra kudarcként megélt ajtózárási fázisokban, hogy figyelj, tarts ki, ne próbáld elnyomni magadban ezeket a vágyakat, érzéseket, mert az Istennek valami terve van veled, csak még nem jött el az ideje. Tehát röviden ezt tudom válaszolni rá, hogy Istennél van az időzítés, ő adott szempontokat, ebből most néhányat próbáltam megismertetni veletek, amik nekem is nagyon sokat segítettek, és ő tudja, hogy mikor kezdenek el megnyílni az ajtók. Tehát van ilyen, lehet feszültség, persze, hogy nem. Hogy ezt le kell lenyelni. Hát nagyon kell figyelni Istenre, és csinálni addig azt, amire lehetőségem van, de remélni azt, és kérni Istent, hogy ezeket a belső késztetéseket, nevezhetjük vágynak is, ezeket vagy erősítse, vagy mulassz el bennem, hogyha úgy látszik, hogy nem nyit ebbe az irányba ajtót. De van ilyen, tehát nem, ez nem furcsa dolog. Hogyan tudunk segíteni azoknak az embereknek, akik 30-40 éves korukra se találják meg az élet céljukat, és emiatt függőségbe, különböző szenvedélybetegségbe menekülnek? Hát ugye itt különbség van azért a között, hogy hívő emberről van szó, vagy nem hívő emberről, mert ahogy említettem, ezt az elsődleges kérdés mindannyiunk életében az, hogy rendezve van-e az Istennel való kapcsolatom. Én újra az Isten közelébe vagyok-e, szeretett kapcsolatban vagyok-e Istennel, mert minden más, amit elmondtam, az ebből fakad. Innen lehet tovább lépni. Most hiába találná meg az az ember, mondjuk akárki, akire éppen gondolsz, mondjuk az Istentől rendelt pályáját, ha nem hívő, azt a pályát, azt a hivatást kezdené el báványozni. Tehát az lenne az ő Isten, és ugyanúgy tönkre tenné őt. Látunk ilyen embereket, mint az, hogy nem találja meg a küldetését. De hát például úgy tudunk segíteni, hogy meghallgattatunk vele egy ilyen alkalmat, beszélgetünk vele ezekről a kérdésekről, de röviden ennyi.
Engem az a kérdés foglalkoztat, hogy hozhatunk-e akár kényszerítő körülmények hatására döntéseket, mondjuk rossz döntéseket az életünkben, és mondjuk ezekkel a rossz döntésekkel meghiúsíthatjuk-e Isten tervét. Tudom, hogy ez egy nagyon nehéz kérdés, én is sokat foglalkozok vele, és Úgyhogy természetesen hívő emberek vagyunk, személyesen kérjük Isten vezetését, és kapjuk is, de vannak bizonyos kényszerítő körülmények, és emberek vagyunk, és nem mindig látunk minden helyzetbe tisztán, még akkor se, hogyha Isten vezetését kérjük. Tehát, hogy te hogy tapasztaltad ezt meg, vagy esetleg tényleg az olyan emberekkel, akikkel találkoztál, ők milyen tapasztalatról számoltak be ezen a téren?
Rossz döntéseket, egy bűnös világban élünk, mi is bűnösek vagyunk, akkor nem hibáznánk, ha tökéletesen hinnénk Jézusban. Ha tökéletesen hinnénk az életünk minden pillanatában azt, hogy ő egy tökéletesen szerető mennyei atya, és egy mindenható szuverén úr, aki tökéletesen ura az életünk alakulásának. És akkor, ha folyamatosan hinnénk Istenben, akkor mindig azt tennénk, amit ő mond. Tehát eleve azt mondom, hogy a kiindulási alap, ha ezt a kiindulási alapot elfogadjuk, hogy egy bűnös világban élünk, akkor nem kérdés, hogy Isten valahogy össze tudja egyeztetni a mi esetleg emberi szemszögből nézve rossz döntéseinket az ő tökéletes tervével. Hogy ő eleve egy ilyen világgal, ilyen alapanyaggal dolgozik. Hogy igen, tudja, hogy sorozatos, amíg meg nem ismerjük őt, addig biztos, hogy az életünk sorozatos rossz döntésekkel van tele, és Isten mégis jót tud kihozni belőle. De ez egy titok, hogy ugye mi elszúrunk valamit, mekkora energia, hogy azt valahogy rendbe hozzuk. Akkor annak lesznek következmény, azzal mi csináljunk. De Istennél ez nem ilyen bonyolult. Neki ez nem probléma. Nekünk az.
Csak beszéltél azokról a lelki ajándékokról, amik a gyülekezetet építik, és ezek kicsit mások, mint amiről most eddig beszéltünk, hogy azok mik.
Igen. Csak csatlakoznék a kérdéshez, ugye, hogy a Szentlélek adja ezeket az ajándékokat, hogy ebben az egész rendszerben, amiről beszéltél, hol van a lélek munkája?
Az elején említettem ezt, hogy az újjászületésünkkor, a megtérésünkkor, amikor kapjuk Isten szent lelkét, az ő lelke által megajándékoz bennünket, még pluszba bizonyos képességekkel, adottságokkal, rengeteg ilyen úgynevezett lelki ajándék van, és azt is mondtam, hogy ezek elsősorban a gyülekezet a közösség építésére adattak, egy konkrét helyi gyülekezetben, vagy Isten népén belül, egy azon belül történő építésre, szolgálatra, munkára. De ezek a lelki ajándékok, ezek átlapolódhatnak a teremtésbeli képességeinkkel, adottságainkkal, és nem mindig lehet őket elkülöníteni. Így a teremtettségbeli képességeinket is tudjuk a gyülekezet építésében kamatoztatni, meghasználni, és a lelki ajándékainkat is tudjuk mondjuk a világi környezetbe, a munkánkban, a hivatásunkban használni. Hát azért kell ezzel nagyon vigyázni, hogy nagyon elkülönítjük a kettőt egymástól, mert ez vezethet oda, hogy azt mondjuk, hogy vannak a szent dolgok, ezek a gyülekezetben zajlanak, és vannak a világi dolgok, azok meg a világban zajlanak. És két ilyen mesterségesen elkülönített életteret hozunk létre. És a Biblia nem feltétlenül támasztja ezt alá. Az biztos, hogy Isten országának, országa terjedésének, Isten országa megvalósulásának az egyik legfőbb motorja a gyülekezet közössége, de ezért kell a gyülekezetnek kilépnie a világba. Ezért vannak nem csak lelkészek, meg nem csak lelki szolgálók, idézőjelben, tehát gyülekezetben szolgál, hanem mindenféle foglalkozású, hivatású ember, aki építi a gyülekezetet is, az ő adottságaival, lelki ajándékaival, és építi Isten országát a gyülekezeten kívül is a világban. Nem tudom, hogy erre vonatkozott-e, vagy ez most így tisztábbá tette. Igenis, meg nem is, mert mondjuk beszél ilyenről, hogy nyelveken szólás, ugye az ige. Nem tudom, hogy ezt a világban ezzel mit kezdesz, de például van ilyen, hogy irgalom, azt hiszem az egyik listában, tehát több lista és három helyen szerepel. a lelki ajándékok felsorolása, és érdekes, hogy nem egyezik. Nem ugyanazok szerepelnek ezekben a listákban, ez is jelzi azt, hogy ezeket csak példaként mondja Pál. Például az irgalmat, hát ugyanúgy én a munkahelyemen, mint főnök gyakorolhatom, és gyakorolnom is kell az irgalmat a kollégáimmal szemben, a beosztottaimmal szemben. De a gyülekezetben is, a gyülekezet építése, hogy nem, még inkább kell, hogy szolgálja. Egy bizonyos hivatás, lelki ajándékot kap egy ember, vagy többet? Szerintem több félét is, de valahogy talán az egyik lesz az, egy vagy kettő lesz az, amiről azt veszed észre, hogy különösen is használja azt a lélek a te életedben mások javára, mások épülésére. Van egy ismerősöm, aki például a könyörgés lelki ajándékát kapta, valahogy minden imádságát meghallgatja az Úr. Hogy úgy tud imádkozni, valahogy különösen kedves az ő könyörgése Istennek, és ezt használja ő mások életében, és ugye másoknak a kérését is az Úr elé tárja. Ezt nem beszéltük le. Az érdekes még a lelki ajándékokkal kapcsolatban, hogy azért, hogyha megnézitek, olyan dolgok, kivéve ezeket a profétálás, nyelveken szólás, mi van még, gyógyítás, talán kivéve ezeket az ajándékokat, az úgynevezett látványosabb ajándékokat, a többi ajándék olyan, hogy igazából az valamilyen szinten a lélek gyümölcse. Valahogy minden keresztény embernek valamilyen szinten kell gyakorolnia azokat az ajándékokat is, de mégis úgy tűnik, hogy vannak emberek, gyülekezeten belül, akik különös mértékben kapják ezeket az ajándékokat, és ezért lehet talán őket kiemelni, vagy ő rájuk azt mondani, hogy igen, ő ezt az ajándékot kapta. Például ez az imádság, imádkozás, könyörgés, közbenjárás ajándék. Ez mindannyiunk feladata, nem? Ez mindannyiunknak kötelességünk, ezt csinálunk, egymásért közbenjárni, imádkozni, de mégis vannak emberek, akiknek ez jobban megy. Jobban indítja őt a lélek? Nem is tudom, hogy mi a helyes látás ebben a témában.
Azt szeretném kérdezni, hogy nem fura-e az, hogy nem olvasunk az evangéliumokban például olyan történetet, hogy lehet volna valaki Jézushoz, hogy pék vagyok, de annyira nem jön be, most mit csináljak, Uram? Egy klasszabb pályát választok. Nem jelzi ez esetleg azt a hátsó gondolatot a Szentírás hitelessége során, hogy ez nem egy tehát a borderejét esetleg ez árnyalja a kérdésnek, hogy az isteni vezetésben nem követjük el azt a hibát, hogy egy olyan kérdésben kérünk vezetést, aminél 100 pontosabb vezetni valót talán a Isten az életünkre.
Tehát az a kérdés hangzott el, hogy a Bibliában nem kifejezetten, még konkrétabban az evangéliumokban nem kifejezetten olvasunk olyan történeteket, amikben arról lenne szó, hogy valaki oda megy Jézushoz, azt mondja, hogy ő pékként dolgozik, de valahogy nem jön be ez az egész, mit csináljon. Tehát mintha ez a kérdés nem lenne olyan kardinális kérdés a Biblia szerint, ahogy azt itt bemutatjuk, vagy ahogy erről ma szó volt. Hát sok mindenről nincs szó a Bibliában, hogy nem olvasunk. Arról viszont olvasunk, hogy vannak lelki ajándékaink. Arról viszont olvasunk Pál leveleiben, hogy igenis nekünk törekednünk kell arra, hogy megértsük, felfedezzük, kiderítsük, hogy mi az a lelki ajándék, amit nekünk adott. És ebből a lelki ajándékokból következik az, hogy ez nyilván valamilyen tevékenységgel is társul. És hát ehhez társíthatók a egyéb adottságaink is. Vagy amit Jézus mond, hogy én dicsőítettelek téged ezen a földön, elvégeztem a munkát, amit rám bíztál. Tehát Jézusnak is volt egy küldetése. Jó, mondhatjuk azt, hogy ő az Isten fia volt, hát persze neki volt egy kiemelt küldetése. De én úgy gondolom a Szentírás egészét véve, hogy Istennek mindannyiunk életére van egy, egy terve, egy küldetés, egy életpályája, amit felelősségünk betölteni, megtalálni. Ez nem jelenti azt, hogy nem lehet, hogy van olyan terület, amit nem lehet Isten dicsőségére végezni. Tehát mindenféle életterületet lehet az Isten dicsőségére végezni. Én elhiszem azt is, hogy valaki karmesterként az Istent tudja dicsőíteni, de hogy nekem az Isten nem ezt az életpályát szánt, az tuti. Tehát vannak ilyen dolgok, és azért mondom, hogy vannak dolgok, amiket eleve kizárhatok, tehát látom azt, hogy nem, biztos, hogy nem adott hozzá az Isten fület, tehetséget, semmit. Ha ezek kizárhatok, akkor mi az, amihez viszont igen, amire viszont Isten engem felkészített, és amire hív? Iris.
Én csak hozzászólni szeretnék a kérdésedhez, hogy szerintem ennek egyszerűen, tehát hogy nincs a Bibliában erre vonatkozó tanítás, ennek egyszerűen történeti okai vannak, hogy abban az időben a hivatás választást, azt, szóval, hogy mondjam, az eléggé társadalmi osztály, vagy nem is tudom, igen, ez mondjuk elavult fogalom, szóval társadalmi réteg által meghatározott volt, tehát ha valaki rabszolgának született, akkor rabszolga lett nyilvánvalóan, és hát ugye dinasztikus pályaválasztások is voltak, tehát az Ács fia az Ács lett, tehát egyszerűen ez nem, szerintem, igen, tehát öröklődött, tehát ez abban a történeti korban nem volt releváns kérdés, azt gondolom, ilyen formán. De hát Gyuri, javíts ki, hogyha nem.
Akarsz erre reagálni?
Nem, mintha erről kellene vitatkoznunk, csak a rabszolgaság az egy társadalmi osztályhoz tartozás volt. Volt olyan pillanat a római birodalom életében, amikor a két legnagyobb filozófus közül az egyik a császár volt, a másik egy rabszolga. Tehát a társadalmi osztályhoz tartozás az a pályaválasztást ilyen értelemben nem kellett, hogy befolyásolja, hogy rabszolga vagyok, lehetek pék, vagy tolmács, vagy hajós kapitány.
Inkább csak hozzáfűzni szeretnék megint csak valamit, de nyilván a véleményed értékes ebben a kérdésben is, hogy szerintem olyan elvárás halmaz nehezedik ránk mások részéről, hogy egyszerűen nem mondhatunk le arról, hogy ne keressük meg azt, ami tényleg a mi dolgunk. Tehát végeztek egy felmérést, éppen a film után kutakodtam az interneten, és így olvastam, hogy egy ausztrál ápolónő készített egy könyvet ebből, vagy írt egy könyvet, vagy készítettek fel egy filmet, már nem tudom. A lényeg az volt, hogy ő halálos betegeket gondoz egy kórházban, és arról publikál tulajdonképpen, hogy mi az az öt legfontosabb, vagy legtöbbet emlegetett dolog a haldokló betegek részéről, hogy mit rontottak el az életükbe, illetve mit csináltak volna másképp. És az első helyen az emberek azt emelték ki, szinte kivétel nélkül mindenki, hogy nem az álmaikat valósították meg, hanem mások álmai után élték az életüket, mások elvárásai után szerint élték le az életüket. Tehát ez szerintem hihetetlen fontos, hogy tisztában legyünk a saját elhivatásunkkal.
Igen, annyit tennék ezt hozzá, hogy vigyázzunk el, hogy ez talán lehet, hogy nem szerencsés ez a kifejezés, hogy az álmainkat valósítjuk meg. Ugye itt az Isten késztet bennünket valamire, az Isten tervezett valamire, az Isten hív valamire, és mi az Isten elhívásának engedünk. És tehát nem valószínű, hogy Isten olyat kér tőlünk, vagy tehát olyan hivatásra rendel bennünket, amihez nem adna meg mindent. És ilyen szempontból, tehát nem a saját álmaink, hanem az Isten, mondjuk így az Isten álma megvalósulásán kell valóban dolgoznunk, de azt hiszem ennyit.
Saját életemből. Én 8 éves voltam, vagy 9, amikor 3. osztályt jártam ki a cselló szakon a zeneiskolába. És a gitár akkor jött be a zeneiskolába, és én nagyon-nagyon szerettem volna átmenni oda. És a szüleim nem engedték, Isten áldja őket egyébként, csak ezt hibának tartom mind a mai napig, mert majd fiam előbb ezt elvégzed, és hogyha majd ezt elvégzed. Lényeg az, hogy amikor ezt elvégeztem, akkor én már nem akartam semmiféle zenével foglalkozni. Tehát Isten útjait ugye akkor nem lehet megmásítani, látod, hogy itt zenélek, vagy itt próbálkozom vele legalábbis. De minden esetre lehet, hogy egy egész más pályát írt volna le az életem, hogyha ha akkor más döntés születik. Tehát, hogyha mondjuk a vágyaim, a szívem szerint tudok menni, akkor. Így értettem azt, hogy az álmok. Így értettem az álmokat.
Igen, azt mondja, hogy mi lett volna, ha, vagy mi lenne, ha ezen a keresztény filmportálon, a székesfehérvári csapatnál. Ez pont erről szól, hogy... Igen?
Egy gondolatom lenne csak. Nagyon tetszett az, amit te mondtál az előadásodban, hogy tulajdonképpen ez ne arról van szó, hogy az identitásunk kibontakozik, és ez a valós is meg önmagad típusú divat, ami most van a világban, hanem hogy az a terv, ami Isten terve az életünkre nézve, az elhívásunk az kibontakozhat, és hogy ezt keressük. És lehet, hogy Tibor, a kérdésed is kicsit erre vonatkozhat, hogyha jól értettelek. Illetve nekem a Bibliában van arról szó, hogy Isten elhív embereket. Tehát elhívta a tanítványokat, ugye, mint halász embereket, nekik meg volt a saját foglalkozásuk. Vagy Máté, ugye, a vámszedő, és Isten elhívta őket egy másik munkára. Most nem biztos, hogy mindenkinek ugye ezt kell követni, csak hogy mégis azért hangsúlyos szerintem Isten elhívása a Bibliában, és egy nagyon fontos kérdés. De ez nem az a valósítsd meg önmagad típusú dolog, és természetesen sokkal hangsúlyosabb az, hogy kicsoda Isten, és hogy mi a terve az emberrel, és hogy azt a kapcsolatot helyre akarja állítani, ami az Édenkertben megvolt Isten és az ember között, és sokkal fontosabb az örök életünk, az, hogy a nevünk föl legyen írva az örök élet könyvében, és hogy minél többen megismerhessék Istent. Tehát, hogy szerintem is így van, hogy ezek a fontosabb kérdések, de az igaz, hogy akkor bontakozhat ki Isten terve, meg akkor is valósulhat meg ez a terve is Istennek, hogy minél többen megismerik őt, hogyha mi a helyünkön vagyunk, és Isten az áldásait ennyire gazdagon ki tudja árasztani az életünkön keresztül. És nincs akadály ennek.
Igen, és figyeljétek meg, hogy ez a... Be vagyok? Ez a jelenet, amire utaltál, hogy Jézus elhívja a tanítványait, ugye ott pont az történik, hogy egy mondjuk így világi szakmából ő egy lelki szakmába hívja el, vagy lelki hivatásba, szolgálatba hívja el, és ugye ez alakíthatja ki aztán bennünk azt a látásmódot, hogy tehát a lelki jellegű szolgálatokhoz elhívás kell, a világi szolgálatokhoz meg nem, azt meg úgy csinálja maga az ember. De nem, pont ezért hangsúlyozom ezt, hogy minden szolgálati, vagy minden munkaterület, életterület szent, és Isten mindannyiunkat valamelyik életterületre hív. Ugyanúgy meg kell értenünk a hívását, csak lehet, hogy valahogy valakivel máshogy beszél Isten erről az elhivatásról, mint egy másik emberrel, de fontos ezért az, hogy nem csak a lelkészi szolgálathoz kell értenünk Isten hívását, hanem minden szolgálathoz. Fontos, hogy tudjuk, higgyük azt, hogy az Istenünket minket oda hív.
Azt szeretném kérdezni, hogy Spanyolországban most hatalmas a munkanélküliség. Ott is megállja a helyét ez a mai előadás? Tehát mondjuk a friss diplomásoknak a 45%-a vagy külföldre megy, vagy a munkanélküli központba. Lehet, hogy nem elég alázatosak ők Isten előtt, hogy megtalálják a saját hivatásukat?
Ugye megint oda jutunk vissza. Tessék!
Hány százalék a hívő Spanyolországban?
Megint odajuk adunk vissza, hogy olyan világban élünk, ahol különböző mértékben, különböző időpontokban vagy időszakokban de érezzük a bűn hatását, a bűnromboló hatását. És ez a hatás az abban is érezhető, hogy bizony lehetnek olyan időszakok, amikor nem tudjuk azt a dolgot csinálni, amire Isten hívott. Az a, most mondjam így, túlélés időszaka, vagy az időszak, amikor úgy kell tudnom dicsőíteni Istent, hogy tudom, hogy ez most egy másik jellegű feladat, de úgy látom, hogy Isten nem nyit ajtót semmilyen más irányba, valamiből meg kell élnem, dolgozni kell, arról is van ige, hogy aki nem dolgozik, ne is egyék, akkor csinálom, elkérve Istentől, elhordozva Istentől azt a ideiglenes terhet, ami a nem az elhívásomnak, nem a lelki ajándékaimnak és adottságaimnak megfelelő munkavégzésével együtt jár.
Hogy lehet, hogy meg kell tapasztalnunk valamiféle empátiát azokkal szemben, ugye van egy olyan ismeret, hogy az értelmiségét az teljesen elszakad, egyszerűen pedig ő tudná az egyszerű embereknek az életminőségét javítani. Most az, hogy a munkanélkülévé válik, ilyen dominánsan, mint ahogy nálunk is ez lesz, ez azt jelenti, hogy egy olyan többlet információval fog rendelkezni, ami által majd tovább tud lépni. Tehát igazából ez abszolút nem az egésznek ellen, csak az a furcsa, hogy nem lineális a dolog, hogy én elvégeztem az egyetemet, és
kinyitok
ezzel órá, hanem van egyfajta egyéb információs képesség, fejlődés és tapasztalat szükséglet ahhoz, hogy valóban tovább tudjon menni az egész. Például nagyon jó itt ez az elnézés, hogy ilyen nagyon egyszerű, de remélem, hogy értetődé teszem ezt a dolgot, hogy itt volt ez a nem forint hit, nem ez a hitelesek. Most nagyon jó kérdés, hogy ők miért vannak megmentve, és hogyha ők elveszik a lakásukat, akkor kvázi hajléktalan. És az, aki lakás bére, az most hajléktalan, vagy lakás bére, vagy egyetlen. Mitől függ az, hogy azt mondjuk, hogy lakás bére valaki, vagy azt mondjuk, hogy hajléktalan. Tehát olyan kérdések vetődnek föl, aminek lehet gondolkodni, és tovább lehet lépni. És akkor esetleg valaki azt mondja, hogy én nem fogom csinálni ezen túl a kommunikációs főiskolát megszerzett tanulmányokat, mert én is elmegyek, és átgondolom ezt az egészet, és egy másfajta elhívást teszek de ehhez lehet, hogy neki meg kell lépni ezt, és meg kell ismerni.
Egyébként Pál apostolnak is elég tarka volt az élete, így a misszió szolgálata, és volt, amikor arra kényszerült, hogy teljes állásban sátort készítsen. Akkor magáról kellett gondoskodni, és akkor este ment, és hirdette az igét. De alapvetően ő igehirdető volt, őt ennek hívta el, ezért hívta el Isten, de voltak időszakok, amikor nem tudta olyan teljes állásban végezni azt, amire Isten elhívta, és ezt elfogadta Istentől, Isten azt is felhasználta az ő életében ebben. Biztos vagyok, és ilyenekkel is, tehát a munkanélküliséggel is ugyanez ez a helyzet, hogy Isten valamiért most egy ilyen völgyön, egy ilyen nehezebb időszakon keresztül vezet engem, de visszamegyünk az első kérdésre, a legeslegelső kérdésre, hogy mi az emberi élet célja. Nem az, hogy megvalósuljanak az álmaink, hogy beteljesüljenek a vágyaink, hanem az, hogy az Isten dicsőítessék, hogy valahogy az Isten dicsősége ragyogjon föl a körülöttünk levőkre. Vagyis ez az elvárásunk, ez minden helyzetben teljesület. Akár munkanélküliek vagyunk, akár a helyünkön vagyunk, vagy akár valamilyen kényszerűség miatt nem tudunk a helyünkön lenni ilyen módon, de ilyen szempontból mindig a helyünkön lehetünk, hogy kérhetjük Istentől azt, hogy Uram, nem tudom, hogy ebből a helyzetből mit hozol ki, de dicsőíts meg magadat. Dicsőíts meg magadat. Sokkal, és egész máshogy fogunk tekinteni arra a nehéz helyzetre, ha ez lesz a mi legfőbb elvárásunk, hogy bármi történik, Pál ezt mondta egyébként a börtönben, és lehet, hogy kihoznak innen, vagy kiengednek, lehet, hogy bennmaradom, lehet, hogy kivégeznek, lehet, hogy szabad leszek. Egyetlen egy dolog számít, az én reményem az, hogy Jézus neve felmagasztaltassék. Akár élek, akár halok. És ez a mi végső elvárásunk, ez kell, hogy legyen a mi végső elvárásunk. Különben nagy meglepetések és csalódások fognak érni az életben.
Szépen a kérdéseket, meg a válaszokat is. Én engem azért egy, én nekem is egy ilyen kis személyes dolog, hogy tehát, hogy ez egy nagyon nehéz időszak Magyarország életében, amiben most vagyunk, és nagyon kevés emberhez jut el az evangélium, és én is olyan helyen dolgozok, ahol okos, jóra való emberek dolgoznak, akik elutasítják Istent, vagy éppen Jézus Krisztust, és máshogy egyszerűen nem jutna el hozzájuk az evangélium, csak úgy, hogy ott vagyok, és mondjuk ez nagyon elgondolkoztatott Gyuri, hogy ez a 40-60%, hogy remélem azért, hogy is mondjam, tehát ott a helyben talán nem érem el ezt a 40-60%-ot, hogy Istenről beszélek nekik, és de beszélek nekik, és lehet látni a változást is ez akár az életükben, és hát én reménykedek és imádkozom értük, hogy megtérhessenek, akik különben sosem mennének be a templomba, és nem hallhatnának egy igéhirdetést, nem vehetnének részt egy Isten tiszteleten, és azt hiszem sokan vagyunk még így, hogy ilyen körülmény, ilyen közösségekben dolgozunk.
Vagyis ugye olyan gyülekezeteitek vannak a munkáján, amilyen nekem sose lesz. Hát amíg én a Vesztelnél dolgoztam, addig olyan gyülekezetem volt, olyan embereknek hirdethettem az igét, akik soha nem tették be a lábukat a templomba. Tehát tekintsétek ki így szent szolgálatnak ilyen szempontból is a hivatásokat, de a félreértések elkerülése véget lehet, hogy még egyszer fontos ezt hangsúlyozni, hogy nem csak az a mi szolgálatunk, hogy mi egy világi munkahelyen bizonyságot teszünk Krisztusról a mi szavainkkal, hanem maga az a munka, az a szolgálat, a maga a munka, a hivatásom, az maga az Istentől rendelt szent küldetés szolgálat. Tehát amellett, hogy én szavakkal is bizonyságot teszek Jézusról, ahogy végzem a munkát, amit végzek, az önmagában egy evangelizáció kell, hogy legyen. Erre mondta azt hiszem, nem tudom, Ágoston, hogy hirdessük az evangéliumot, és ha kell, használjunk szavakat is.